Jó napot kívánok! Könyvben utazunk a következő órában itt a hétvégi menetrendben. Science fiction vagy valóság? A következő könyvről nemrég még nem állítottuk volna, hogy valóság, de mára azzá vált. Ethan Mallick, a társ intelligencia, élet és munka a mesterséges intelligencia új korszakában. Mit jelent együtt gondolkodni és dolgozni az intelligens gépekkel? Hogyan tanulhatunk az AI-tól úgy, hogy ne vezessen félre minket? Elveszi a munkánkat, vagy kiegészíti azt? Egy pozitív könyv, miközben nem titkolja a szerző a kockázatokat sem. Pap László programozó matematikussal, a könyv magyar kiadásának támogatójával Olá Andrea beszélget.
Természetesen azzal kezdünk, hogy miért állt a könyv mellé.
Amikor felmerült, hogy ezt a könyvet támogassuk, akkor először nagyon ambivalens érzéseink voltak úgy az egész csapatnak ezzel kapcsolatban. Jaj, már megint egy AI-os könyv, már megint mesterséges intelligencia, a vízcsapból is ez folyik. De hát ahogy az egyik barátom mondta, amikor elolvasta, tehát igen, az első 78 oldal az egy alapozó része a könyvnek, és ha azon valaki viszont túljut, akkor olyan dolgokat nyit ki, és olyan szemszögből kezdi el megnézni ezt az egészet, amire azt mondtam, hogy na ez az, ami miatt én azzal mentem, hogy odaadtam a páromnak, hogy ezt el kell olvasnod, mert akkor fogod megérteni, hogy mit is kellene ma már kezdjél az AI-jal, hogyan is kéne használnod, és ugye a könyvben rengeteg példa van arra vonatkozóan, hogy ő hogyan használja a mindennapokban az AI-t, hogyan használta a könyv írásához is akár az AI-t.
Egyetemi tanárként is, oktatóként igen, is használja, igen. Tehát azt mondja, hogy ő nem azt várja el a diákoktól, hogy titkolják el, hogy a beadandót azt AI segítségével csinálták, hanem azt kéri tőlük, hogy használják, aztán gondolkodjanak.
Így van, és igen, a tiltás a legrosszabb dolog, és a tagadás a második legrosszabb dolog, hiszen mint egyetemi oktató, ő arra jött rá, az előszóban leírja, hogy arra döbbent rá, hogy nem, hát ő neki be kell fogadnia, be kell építeni az életébe, hiszen akkor fogja megérteni azt is, hogy a diákok hogyan profitáltak belőle, hogy AI-t használtak bármihez, hogyha ezt ő látja. És akkor ő is tudja használni az AI-t arra, hogy mondjuk a diákok munkáját azt felügyelje, vagy hatékonyabban, jobban tudja átnézni.
És a könyv végén foglalkozik a munkahelyek átalakulásával, vagy a munkavállaló feladatköreinek az átalakulásával, illetve szakmákkal, amelyek megszűnhetnek, és amelyek biztosan nem, mert az AI ezt nem tudja ellátni. Majd erről is beszélünk, csak mondjuk ide kapcsolódik, hogy azt írja, hogy számos olyan alkalmazott van, aki használja az AI-t a munkához, és hogy titkolja a főnöke előtt, és azt írja a szerző, hogy biztosan nem szabad olyan vezetőnek lenni, aki előtt titkolni kell az AI-t, hanem inkább ösztönözni a dolgozókat.
Nagyon sok múlik ugye az emberek hozzáállásán, beleértve a vezetők hozzáállását is ebbe a kérdésbe, mert az egyik fő mondása a könyvnek az az, hogy az embert nem lehet kiiktatni semmelyik munkakörből teljesen, hiszen amikor elmondja az együttműködési alapelveket az AI-jal, akkor az első az az, hogy ő neki mindig, mint használónak, mindig benne kell lenni. Az AI, aki ül valahol egy dobozban, és az elektronok száguldoznak benne, halvány fogalma sincs arról, ami mondjuk a mi környezetünk most itt a stúdióban, és ő ennek megfelelően csak univerzális válaszokat tud adni, amelyekben, hogyha én jól kérdezek, akkor tud nagyon jó válaszokat adni nekem, de a végén azt nekem kell eldönteni, hogy ez a válasz ez mennyire segített, mennyire az a válasz, ami előre visz, és mennyire pedig még pontosítanom kell azt, hogy mit is szeretnék ettől.
Még a leginkább automatizált feladatokat, amit odaadhatna az ember az AI-nak, még azt is meg kell nézni, ugye a végeredmény. Tehát azt mondja, hogy e-mailekre automatikus válaszokat adni, minden, azt is meg kell nézni.
Igen, amiért elkezdett érdekelni a könyv, az maga a címe, tehát társ intelligencia. És azt gondolom, hogy ebben a címben nagyon sok minden benne van, hiszen azt tanítja meg a könyv is, hogy az AI az társ kell legyen. És persze értelmeznünk kell azt, hogy hogyan tud társ lenni különböző dolgokban, de például, hogyha a munkát nézzük most, akkor azt mondom, hogy ugye egy főnöknek az ilyen MBA és hasonló dolgokon az egyik alapdolog, amit el kell sajátítani, az a delegálás, vagy hogyha ezt másképp fogalmazom, azt is mondhatnám, hogy arra rá kell jöjjön, hogy amit más el tud helyette végezni, azt nem neki kell elvégezni, hanem azt csináltassa meg másokkal. És hogyha ezt tovább viszem az AI-ra, akkor azt a gondolatmenetet, azt a gondolkodást, módot be kell építenünk most már, hogy amit az AI meg tud csinálni helyettünk, azt csinálja meg ő. Ez persze ugyanúgy, mint hogyha valakinek kiadok egy munkát, mint delegálást, akkor meg kell néznem a végén, hogy vajon jót csinált-e, és ha az AI-nak is kiadok egy feladatot, kérdezek tőle, vagy mondok neki egy egy utasítást, a végén meg kell néznem a végeredményt. Tehát egy vezetőnek, hogyha van egy fontos dolog, amiben ő neki eredményeket kell produkálnia az adott szervezeten belül, akkor nem az a feladata, hogy ő csinálja meg, hanem az a feladata, hogy utána olyan eredményt adjon át, amiért vállalja a felelősséget. És ez ugyanúgy igaz, akár ezt beosztottakkal, akár AI-jal csináltatta meg, tehát itt az AI-t azt fel kell emelni a beosztottak szintjére.
Mennyire értesz egyet a szerzővel a kentaurok és kiborgok hasonlat kapcsán? Ugye az egy más típusú együttműködés a kettő.
Tulajdonképpen ugye a kentaur, hogy emberszerű, de ott még lehet látni, hogy hol kezdődik a ló és hol végződik az ember. Tulajdonképpen látni kell azt, amikortól már nem emberszerű gondolkodásban, hanem ez erről szól az egész könyv, hogy ezt egy large language modell dolgozza föl, amelyben tulajdonképpen súlyok vannak, és azt tud nekem egy jónak tűnő választ adni, és nekünk azt kell megérteni most a kentaurok esetében, hogy akkor használjuk jól a mesterséges intelligenciát, ha eljutunk arra a határra, ahol már tudjuk, hogy innen már ez gépi válasszá válik. Addig, amíg ide nem jutottunk el, addig gyanús kell legyen, hogy ez most vajon megalapozott válasz, vagy sem. Ez ugye mondjuk 2 évvel ezelőtt még nagyon jó volt, mert ha 2 évvel ezelőtt megkérdeztem valamelyik AI-t, arról, hogy kik a Magyarország legjobb szertornászai, akkor erre még Egerszegi Krisztinát is válaszolta teljes nyugalommal az AI, és ennyiből kideríthető volt, hogy hol van a határ. Ma, hogyha megkérdezem, már egyáltalán nem ilyen egyszerű, és nem tudom megmondani, hogy hol is van a határ. Ugye ő a Turing-tesztet hozza példaként, ugye ukrán kisfiút, aki humoros válaszokat ad, tört angolsággal, és akkor ezt mindenki elhitte, hogy ő tulajdonképpen ember, pedig csak egy AI játszotta ezt, és így megtéveszteni tudta már a zsűrit, de azért ebbe benne voltak még a csalafintaságok. A mai AI az már ettől sokkal autentikusabb tud lenni, és sokkal nehezebb meghatározni, hogy hol van a határa a kentaur ló részének.
Végülis a kiborg az már sokkal felismerhetetlenebb.
Így van, de ettől még a felelősség a miénk marad. Tehát sok mindent megcsinálhatunk vele, meg is kell csináltassunk vele, mert hogyha nem használjuk, akkor már hátrányban vagyunk a osztálytársakhoz képest, a tanárokhoz képest, a kollégákhoz képest, szinte mindenhol lassan, de hogyha ugyanakkor meg ész nélkül használjuk, nem felelősség teljesen használjuk, akkor ugyanígy hátrányba kerülünk, mert akkor meg rosszul használjuk.
Mennyire alkalmas ez a könyv szerint, tehát, hogy az AI-jal kapcsolatos félelmeket eloszlassa, hiszen az olvasóban nyilván van, mert azért pontosan nem nagyon értjük, hogy ez az egész ez hova vezethet.
Könnyű lenne azt mondani, hogy abszolút. Én azt gondolom, hogy a könyv abban nagy segítség, hogy bátorságot ad, nem tud minden félelmet eloszlatni, de abban bátorságot tud adni a könyv, pont a példáink keresztül, hogy kipróbáljam. Hogy megnézzem, hogy ja, hát hogyha ő így használta például a könyvben bizonyos példákhoz, vagy bizonyos részek megírásához akár, akkor én is kipróbálhatom, és én is megnézhetem, és aztán ez így egy ilyen felfedezésre inspiráló könyv lehet, tehát merjünk kutatni, merjünk próbálkozni, ebben biztos, hogy segít a könyv. És persze, hogyha nyitott vagyok, és a könyv alapján azt mondom, hogy miért ne, akkor azt, hogy mondjuk az én munkámat hogyan érintheti, hasonló kérdésekben szintén tud támpontot adni. Tehát ugye több veszély van. A rövidtávú veszély az lehet, hogy elveszi a munkámat. És itt a felelősséget szeretném hangsúlyozni. A felelősséget nem fogja és nem is tudja átvenni az AI, mert ő meg tudja vonni max a vállát, hogy nekem ezt dobta az algoritmus. Tehát ha ezt értem és tisztán látom, hogy az én felelősségem az adott munkában, az adott szervezetben vagy az adott közösségben hol van, akkor az AI az egy nagyszerű társ lehet. Ha ezt a felelősséget nem érzem, nem látom pontosan, akkor viszont félni fogok, hogy az AI elveszi, mert nem látom, hogy hol van a kentaurnak a ló része.
Egyébként nekem van olyan ismerősöm, aki szakfordító, évtizedek óta szakfordító, és egyik pillanatra a másikra bocsátották el, mondván, hogy ezt a munkát, amit ő végzett eddig, majd megcsinálja az AI. Mind a két munkatársát elküldte a vezető, és mindaz az adatbázis, amit ők létrehoztak az évtizedek alatt, az persze benn maradt, És akkor majd az AI átveszi a feladatkörüket. Tehát, hogyha így közelről nézzük, lehet, hogy amíg a vezetők nem tudják, hogy ez nem ilyen egyszerű, addig tesznek ilyen lépéseket, és van, aki munkanélkül marad.
Hát, hogyha én egy szakfordító irodának a vezetője vagyok, akkor én egy kicsit másképp gondolkodnék, mert én azt gondolnám, hogy tulajdonképpen nekem van egy működésmodellem, amelynek része az, hogy én finanszírozok mondjuk két szakfordítót. Ha az AI-t behozom a működésbe, annak a költsége azért alapból nem látványosan emeli meg az én költségeimet, és erre azt mondom, hogy annyival árat emelek, ez nem egy jelentős áremelés, de akár azt mondom, hogy ezt bevállalom, mint marketing költségindulásnak, hiszen ha behozom az AI-t, akkor valószínűleg az a két szakfordító kollega az nagyságrendekkel produktívabbá tud válni, és innentől kezdve én ugyanazon az áron sokkal többre vagyok képes a piacon, sokkal több munkát vagyok képes elvégezni a piacon. Át kell állítanom a szakfordító kollégákat arra, hogy ne csinálják ők maguk a fordítást, hanem az AI-t ők etessék a fordítandó szöveggel, és lektorálják, amit lefordított, de ugyanakkor hát a bevételem az nagyságrendekkel a sokszorosára tud nőni, hiszen sokkal több szakfordítói munkát tudok elvégezni.
Uh-huh. Itt lép az be, hogy minél hamarabb érdemes fölismerni, hogy nem az ember helyett, hanem mellett társként érdemes alkalmazni a mesterséges intelligenciát.
Így van. Ugye a Gartner nekünk az egyik ilyen az a kávé probléma, ami így szembe jön, hogy ha nem felelősséggel és nem jól használod az AI-t, akkor az egyik mondjuk azt mondom, hogy elkezdem használni az emberek helyett viszontlátásra. Akkor nem láttam meg a növekedési lehetőséget, egyes probléma, holott ha jól használom, akkor azt mondom, hogy igenis. Most kérdezhetném azt, hogy oké, és akkor ki fogja megnézni azt, amit az AI lefordított. A kettes, a kávé probléma pedig az, hogy nem küldöm el az embereket, de nem állítom át őket arra, hogy igen, akkor most sokkal több munkát tudtok elvégezni az AI segítségével, és nektek nem a fordítás, hanem az eredmény lektorálása a fontos, akkor mit fognak csinálni ezek az emberek? Kimennek és kávéznak. És ezért az AI alkalmazásnak a jelenlegi egyik tapasztalata, hogy igen, óriási hatékonyság és produktivitás emelő vagy fejlesztő eszköz, de hogyha ez nincs jól bevezetve, akkor ott van, hogy tulajdonképpen a felszabadult erőforrások, idők, azok nem termelnek többet, nem nő a vállalat vagy a szervezet egészének a produktivitása.
Igen, akkor vannak itt még megoldandó feladatok a munkahelyeken.
Igen.
Viszont, hogyha visszatérünk a könyvhöz, ugye említette többször is, hogy a szerző használta a könyv megírásához, akár konkrét példák gyűjtéséhez az AI-t. Hogyha elvesztette a motivációját könyvírása közben, vagy ha elakadt, akkor is az AI-t hívta segítségül. Tehát akkor is kapott olyan impulzusokat, amitől ő tovább lendült. És őszintén mondom, az embernek itt van a kezében egy nagyon élvezetes, tele példával, lendületes, nagyon jól olvasható könyv, érdekes, és akkor én valahogy úgy elkedvetlenedtem, amikor kiderült, hogy ő használta az AI-t, és nem tudom, hogy miért. Tehát, hogy egy ilyen furcsa érzésem volt, hogy ja, hát így könnyű, pedig nyilván nem. Lehet, hogy befogadói oldalról is, ha bármilyen munkát megkapunk, nem szabad azt gondolnunk, hogy jó, akkor ebben nincsen energia, hogyha ezt az AI írta.
Én is tanulom az AI-t. Szerintem ezzel mindannyian így vagyunk, és ugye hát nagyjából azt lehet mondani, hogy mint ahogy a web generation-t mondtuk, amikor azok a gyerekek megszülettek, akik már az internet és az always connected világba beleszülettek, és ők már egy új dolgot tanultak, meg új dologként értették meg a világot, hát most ez ugyanígy van. Csak ez itt kicsit gyorsabban jön, mint egy-egy emberöltő, hiszen most azt mondhatjuk, hogy oké, akkor akik ma születnek, ők pedig már az AI generation, ők már ezzel fognak tanulni, ezzel fognak felnőni, és nekik ez egy teljesen természetes eszköz lesz, nekik természetes lesz, hogy van egy társuk a telefonjukon vagy a számítógépükön, akivel meg tudják beszélni a problémáikat, tudják kérdezni, tud nekik segíteni, és remélhetőleg észre tudják a válaszokat is értelmezni. Tehát például a lányom, aki nem AI generation, de már ő teljesen másképp használja a ChatGPT-t, mint én. Mert hogyha mondjuk most azt a felkérést kapnád, és kapom, hogy készítsek egy prezentációt, legyek ura témában, akkor ugye nekem természetes lenne az, másoknak még lehet, nem, nekem már természetes, hogy megkérném az AI-t, hogy készítsen egy prezentációt a legyek ura témában. A lányom pedig nem ezt a kérdést tette föl, hanem azt, hogy milyen forrásanyagokat használnál föl, és abból mit emelnél ki, hogyha nekem egy prezentációt kellene csinálnom. Tehát ő már tovább gondolja a dolgot, és ő már arra használja az AI-t, amire a legjobb. Azt a részét delegálta a saját feladatának, amire az AI-t a legjobban lehet használni. Mert pontosan tudta, hogy összerakhatod az AI-jal, de hát más is összerakhatja, abban nem lesz semmi az, ami az ő stílusa, az ő szája íze, és ha egy tanár AI tudatos, pillanatokon belül látni fogja, hogy ez egy AI-jal összerakott száraz anyag. Míg ha az ő megközelítését használjuk, akkor pedig az látszik, hogy ő rakta össze. Az ő hozzáadott értéke az az tud lenni, hogy ő belerakja a saját érzelmeit, a saját szemléletét, és persze nem kell, hogy gondolkodjon dolgokra, amikre meg már megvan a triviális válasz.
Van egy idézet, ami neked nagyon tetszik, és ez egy másik témakörre visz minket.
Mi a sétáló, beszélő, nyomelemekkel feltankolt víztartályok, sikeresen meggyőztük a rendezett homokot, hogy tegyen úgy, mintha hasonlóan gondolkodna, mint mi. És itt ugye mi sétáló víztartályok vagyunk nyomelemekkel feltöltve, és hát ha megnézzük, a szilícium lapkák pedig tulajdonképpen újra rendezett homokszemek.
Most erről eszembe jutott, azt mondja a szerző az alapelvek között, ugye több alapelvet is az egyikre már hivatkoztál, hogy éljünk az AI-at a lehetőségekkel. Van egy olyan alapelv, amely szerint muszáj ellenőriznünk mindig.
Muszáj.
És van egy olyan alapelv, hogy tekints rá emberként.
Igen.
Tehát ez az antropomorfizálás, ez egy folyamatos téma a könyvben, ami szintén nagyon meglepő.
Ez nekem is új, ugye? Volt. De nem úgy volt új, hogy megijedtem tőle, hanem tényleg. Tehát nekem ez volt az első olyan, ami ilyen out of the box gondolkodásra késztetett a könyv kapcsán. Ehhez tudni kell, hogy ugye én 1992 óta számítógépekkel élek, sőt AI-t próbáltam akkor csinálni, ami lehetetlen volt, és ezt ő is nagyon jól leírja a történelmi áttekintés részben.
Nem volt elég információ, vagy
nem volt
technikailag
elég,
nem
a technikailag
megmondani.
Alkalmatlan volt rá, tehát az akkori gépek azok, tehát nekem az AI felismerésem, és ebben sokat segített a könyv, az egyik az az, hogy oké, amikor megjelentek a mai modellek, akkor azt mondtam, hogy jó, ez ugyanaz, mint 30 évvel ezelőtt, csak hát itten az erő győzött, mert már olyan erős a hardware alatta, hogy ezt meg lehet csinálni. És egyébként részben ez igaz is. De közben azért a transformátorok architektúrája, ami itt szintén le van írva a könyvben, az azért megmutatja, hogy milyen szellemi fejlődésen is átment az AI. És most, hogy az antropomorfizálásra visszatérjek, ugye amit én látok így az elmúlt 30 évben, kezdjük ott, hogy egy vállalatban mindig az üzlet és az IT az két külön dolog volt. És most a digitalizáció meg a személyi számítógép, ezek mind arról szólnak, hogy bejött a szobába, bejött az asztalomra, a táskámba, a kezembe, együtt élek az informatikával, akár tetszik, akár nem. Együtt élek a technológiával, akár tetszik, akár nem. Olyan dolgokat osztok meg a telefonommal, amit a barátaimmal sem, vagy a párommal sem, és tulajdonképpen ő mindent tud rólam, vagy ő tudja a legtöbb dolgot rólam. És ennek ellenére úgy kezelem, mint egy kütyű, mint egy technológiai eszköz, aminek van egy virtualizált, hihetetlen adathalmazzal rendelkező háttere, és nem használom ki azt, hogy ő olyan dolgokban tud nekem segíteni, amelyekben mondjuk eddig csak szakemberekhez fordulva tudtam segítséget kapni. Vagy rákerestem a Google-ön. Minél inkább megtanuljuk használni emberi módon, annál inkább társunkká tud válni. És minél inkább társunká tud válni, annál inkább hatékony. Az, hogy kinek milyen társa, az nagyon függ attól, hogy éppen kinek mire van szüksége. De ha én nem próbálom meg emberként használni a mesterséges intelligenciát, akkor őt mindig csak valamilyen technológiai rabszolgaként fogom megélni, és nem fogom kihasználni a valódi képességeit.
Pap László programozó matematikussal Olá Andrea beszélgetett. Itt a Mallik, a társ intelligencia, élet és munka a mesterséges intelligencia új korszakában című könyvéről. Pár perc múlva még maradunk ennél a könyvnél, azonnal jövök vissza.